tettem. Előjáróban talán annyit, hogy nem voltam egészen tisztában ezzel az alkalomnak a jellegével. Tehát a műfaja nem is prédikáció, nem is egyszerűen bibliatanulmányozás. Közreadom a gondolataimat azzal kapcsolatban, ami feladatot kaptam. Ugye a lélek gyümölcse, ezt tudom, és a Galata ugye 5.22 az a mindenkori textus valójában, amire figyelünk. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az én feladatom, hogy a szívességről beszéljek. Biztos ismétlés ez, mert nyilván már minden alkalommal, vagy több alkalommal is előkerülhetett. A lélek gyümölcse az nem azonos a karizmákkal, Isten külön kegyelmi ajándékaival. A lélek gyümölcsét minden keresztjéntől elvárja az Úristen, hogy azok megjelenjenek az életünkön. Nem tudom, ez is elhangzott-e, ha igen, ismétlés. A gyerekeknek konfirmáció oktatásnál a lélek gyümölcsét egy szőlőfürttel szoktuk ábrázolni, az egy fürt, a léleknek egy gyümölcse van, de a szőlő szemek, ez a kilenc, ami rajta van, megkülönböztetjük azért egymástól. Ez a kép gyönyörű, a gyümölcs képe, mert ez nem a mi produktumunk egyszerűen, sőt, egyáltalán nem a miénk, hanem a Krisztussal való élet közösségben, lelki kapcsolatban hat át, jár át minket, és ami Krisztussal vagyunk, tényleg a vesszőnk, életünk rajt van a szőlőtőkén, akkor ennek a gyümölcsnek meg kell jelenni. Tehát, mert ezt a gyümölcsöt keresi az életünkön az Úristen. Ugye Jézus drámai illusztrált prédikációja, amit nagyon sokan nem értenek, akkor megátkozza a fügefát. Ugye mindannyian tudjuk, vagy biztos vagyok benne, hogy akik itt vannak, azok tudják, hogy ez nem egy félreértése Jézusnak, ez egy provokatív. Ott volt, mint az ószövetségi, mikor a jármot nyakába veszi Jeremiás próféta. Tehát egy illusztrált prédikáció, ott megjegyzi az evangélium, hogy nem volt ott a gyümölcs érés ideje. Hát hogy ne tudta volna Jézus, hogy most nincs a fán füge. Mégis kifejezte, hogy Izraelen Isten szeretné már számon kérni, megkeresni a gyümölcsöket. Hisz ontotta rájuk az ő áldását, kegyelmét. Hol van a gyümölcs? Ha nincs gyümölcs, kiszárad a fa, a mi életünk is. Tehát a lélek gyümölcse nem jelenik meg az életünkön, az ítéletes dolog, minden bizonnyal az. Tehát a szelídségről kell akkor elmondanom. Én néhány gondolt ezzel, néhány nem biztos, hogy kevés lesz, lehet, hogy túl sok, hogy akkor majd elnézést kérek. De azt szeretném, hogy ez inkább beszélgetési téma lenne. Én azokat az igéket veszem sorra, ahol ez a kifejezés egyáltalán előfordul, ez a szó. Csak Pálnál fordul elő, nem olyan túl sok hely, föl fogom olvasni mindegyiket, nem muszáj kikeresni, mi ez az idő is telik. Azután én öt tételben elmondanám a magam téziseit, ami lehetne a beszélgetésnek, mint egy alapja is. És van egy exkurzusom, ami egy kitekintés lenne, a katolikus teológiára, amit talán érdemes számba venni. Legalábbis nekem sokat segített. Akkor venném az igéket. A szívesség, jóság, mindkét kifejezéssel fordítják ezt a szót, a görög szót. Figyeljük meg, általában az Istennek a szívességéről, kedvességéről, jóságáról beszél Pál apostol. Két esetben fogunk majd olyan igékkel találkozni, amelyek ránk vonatkoznak. Róma 2.4. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága ugye kétszer is előfordul, szívessége, megtérésre ösztönöz. Majd erre még visszautalok, mert az én számomra legalábbis fontos volt újra felfedezni, tudatosítani, hogy az Isten nem egyszerűen szeret, hanem kedves hozzám, szíves hozzám, nagyon jó hozzám. Talán ez a megjegyzésem később világossá válik, vagy értetőbbé. Róma 3.12. Mindjárt elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincs, aki jót tenne, aki cselekedné, az eredeti szövegben, aki csinálná, cselekedné ezt a szívességet. Ez egy diagnózis, egy megállapítás. Ilyenek vagyunk mi emberek. Nem csináljuk. Nincs bennünk. Itt egyébként a 14. Zsoltárnak a 3. versére utal Pál apostol, tehát már az Ószövetség is ezt a diagnózist rólunk felállította. Róma 11.22, ez az utolsó a római levélben. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét. Azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát, hogy megmarad ebben a jóságban, mert különben te is kivágatod. A 2 Korintus 6.6, ahol Pál apostol magát ajánlja, ismerjük ezt, ugye ajánlja a korintusi gyülekezetnek a tisztaságban, a szentségben, itt az eredeti szövegben, a megszentelődésben, példa mer lenni Pál a gyülekezet előtt, az ismeretben, a gnózisban, a türelemben, és a jóságban is, tehát ebben a szívességben is, jóságnak fordítja az új fordításunk, ebben a szívességben is példa mer lenni Pál, Szentlélekben, ez a következő, és a képmutatás nélküli szeretetben. A Galata 5.22-t olvastam, valójában még 3 ige van, Efezus 2.7, Istennel kapcsolatban mondja, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Tehát itt is az Isten szívességére, kedvességére, jóságára utal. Kolosszé 3.12. Öltsétek magatokra, itt már tehát egy ilyen felszólító módban Pál itt, itt tehát figyeljük meg a különbséget, a Galata 5.22, ahol a gyümölcs képét használja Pál, itt nem rajtunk van a hangsúly, hanem a tőkén, ahonnan árad az erő. Tehát a lelken, a szent lelken, aki bennünk munkálkodik, és ki munkálja ezeket a gyümölcsöket. Itt viszont egy törekvésre buzdít Pál, öltsétek, vegyétek magatokra, mint Isten választottai, szentjei és szeretettei a könyörületes szívet, a jóságot, a szívességet, és ezt akarjátok tudatosan is. Isten munkája bennetek, de nektek is nyitva kell ennek erre lenni, igényelni kell ezt, kérni, vágyni rá, akarni. Titus 3.4, amit mindannyian ismerünk, ez olyan gyönyörű, de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, ezt az ember szeretetet én nagyon szeretem, közel áll hozzám, nagyon-nagyon itt fordul elő a levelekben, és kétszer a Cselekedetek könyvében, de nem Istennel kapcsolatosan, hanem akkor Máltán hajótörés szenved Pál apostol, a tiszt ember szerető és a máltaiak ilyen filantrópiával, ember szeretettel bírnak. Az Istennel kapcsolatban ez az egyetlen hely a Titus levélben, hogy az Isten jóságos irántunk és ember szeretete megjelent a Krisztus Jézusban. Az ortodox testvéreinknek egy kedvenc kifejezés ez az Isten filantrópiája. Minden miséjükön elhangzik. Imádságban megköszönjük a te ember szeretetedet. Temetésen is elhangzik, ortodox temetésen az Isten ember szeretete. Ott pedig ez evangélium ha ez elhangzik a gyászban és a halál fájdalmában. Nagyon közel áll hozzám is, szeretem. Hát ennyit, na most az értelmező szótárból két definíciót hadd olvassak. A szívességre, szíves jóindulat, segítő szolgálatkészség. És szívességet, szívest is megnéztem, barátságos, jóindulatú, nyájas. Én szeretem a magyar szót, bár úgy érzi a fülem, nem tudtam utána nézni, mert nincs értelmező szótárom, hogy ez a múlt századi nyelvújítás idején születhetett, ebben a formában is szívesség, de akkor is vállalom, valami jó dologra éreztek rá, akik megalkották. Valami olyasmi, tehát ez a szívesség, a jóság, amiben benne van a szívünk. Tehát ez egy érzelmileg meghatározott dolog. És akkor most hadd olvassam fel azokat a tételeket, jó? Ami beszélgetési alapul ajánlanám. Így ilyen furcsa fogalmazásban írtam le magamnak. Az emberi kapcsolatainknak az olaja a szívesség. Tessék a fogas kerekekre gondolni. Nincs meg olyan feleségemnek a öreg 70 vagy 80 éves zinger varrógépe, már nincs benne kellő olaj, zörög, csikorog, nyikorog, akkor mindig ijedten rohanok az olajért, mert mi van az alattunk lakóval, szegény az most már lassan-lassan fogja a fejét, mert annyira idegesítheti. Ez az olaj, ami simulékonnyá teszi az emberi kapcsolatainkat. Ezt értem alatta. A szívesség tehát az, ami elviselhetővé, sőt, elhordozhatóvá teszi, gördülékenyé az egymáshoz való viszonyunkat. Persze ez elválaszthatatlan a szeretettől. Mert ha nincs benne szeretet, akkor ez egy megjátszott valami. Ez nyilvánvaló. De nem azonos a szeretettel. Ez nem azonos a szeretettel. Különösen nem az agapéval, nyilván erről szó volt, mint a lélek gyümölcsének a legelső kis szemecskéjéről. Ugye az agapé a lehajló, az önzetlen, cselekvő szeretet. Tehát, amelyik nem vár hálát, viszonzást. Ez egészen más. A második pont tehát a szívesség az emocionális megnyilvánulása a szeretetnek, amiben benne van egy tudatos érzelmi vállalása, érzelmi felmutatása a szeretetnek. Tehát itt nem a cselekvésen érzem a hangsúlyt, sőt, egyáltalán nem érzem itt benne, vagy alig bele csendülni a cselekvést. Itt ezt a lelki emóciót, ezt nagyon fontosnak tartom. Ahogy mondtam, benne van a szívünk. És ezért örülök én ezeknek a gyönyörű páli mondatoknak, ahol az Isten jóságáról beszél, az Isten szívességéről beszél. Szabad elhinnem, hogy az Isten szinte ilyen érzelmi telítődéssel szeret engem? Hát persze, az én számomra, az én szívemet úgy átmelegíti, ez nem? Azért ez az Ószövetségben is így, mikor azt mondja, hogy olyan vagy nekem, mint a szemem fénye. Hát az valami hallatlan, drága üzenet. Szemem fénye vagy. Mint az én kisunokáim nekem, vagy a gyerekeim. Szemem fénye. A mai konfirmandus órán beszéltem a gyerekeknek, éppen nem tudom, hogyan 10 parancsolatot magyarázom nekik, és valamilyen fordulattal oda jutottunk, hogy nem mindenki tudja az érzéseit kifejezni. Sőt, van, aki nem akarja az érzéseit kifejezni, visszafogja magát. Én ez ellen tiltakoztam, és a gyerekekbe próbáltam már úgy injekciózgatni őket, hogy gyerekek, ezt soha ne tegyétek. Én tudom, nem vagyunk egyformák. Tudom, nem mindenki puszilgatja az unokáit, meg játszik velük a parkettán. Én megteszem, és írtó boldogan megteszem. De hát ez borzasztó lenne, nem? Ha a lányomnak mindig magyarázni kellene a kis, hogy a papi szeretem benneteket, csak hát tudjátok, papi szigorú. Hát miért kell a szeretetet bizonygatni, hogy de szeret? Ki kell mutatni, nem? Ki kell mutatni, ki kell fejezni? Tudom, hogy egy introvertált ember, tehát egy befelé forduló típus, egy meglehetősen zárt világú embernek, ez nehezebb. Mégis biztatnám, bátorítanám. Hát ez ilyen extrovertáltak, könnyű, mint én vagyok, tehát én nem is érzem ezt különösebb érdemű, semmiképpen nem tudom be, de mindenkit biztatnák rá, mert az Isten is kimutatja a szívességét, a jóságát, azt az érzelmet irántunk, amiben benne van a szíve, a szíve. Hát nem nagyszerű? Hát hogy ne volna nagyszerű dolog? A harmadik ilyen tézisem, vagy gondolatom, amit már meg is említettem, hogy ennek feltétlenül őszinte indítatásunknak kell lenni a szívességnek. A megjátszott szívesség, nyájasság az érzékelhető. Megmondom őszintén, ki nem állom? Őszintén mondom. Én vannak bizonyos keresztény körök, keresztény csoport, ahol nyájasnak kell lenni. Ez olyan, mint Amerikában a kötelező mosoly. Ugye, széthúzom a szám, mert kötelező a mosoly. Ezt egyenesen szaladnék olyan helyről, ahol ezt a kötelező nyájaskodást érzem. Inkább legyünk természetesek, normálisak. De hát kérjük, hogy jelenjen meg az életünkben a szívesség. Ami tényleg egy mosolyban jelenik, meg egy gesztusban, egy kifejezésben. Hogy én most a szívemet is beleadom ebbe a kapcsolatba. Ahogy hallgatlak téged, nem ridegen közben a gondolataim, Isten tudja, hol kalandoznak, hanem te megérzed rajtam, meg a szemem sugarából látod, hogy most szívesen hallgatlak. Most tényleg rád hangolódtam. A negyedik ilyen pont, nem biztos, hogy ezzel mindenki egyetért. Ezért is csináltam ezt az exkurzust, nem tudom, lesz-e rá majd idő. Én nem gondolom, hogy a szívesség az egy keresztény privilégium lenne. Én ezt nem hiszem. Tehát, hogy aki nem keresztény, az nem lehet szíves, nem lehet jóságos, nem lehet ilyen kedves. Nincs ilyen érzelmi, aranyos töltése. Én ezt nem gondolom. Nem gondolom. Hisz már a görög etikában is definiálták a szívességet és a kedvességet. De még mennyire? Én azt hiszem, hogy azt így kell érteni, hogy a Galata 5.22-t, hogy a szívesség és a jóság, a kedvesség az minden embernél jó, ha van. De a keresztény embernél jaj, ha nincs. Tehát meg kell lenni. Tehát erre törekedni kell. Én itt érzem a különbséget, mert a világi etikákban ez egy olyan erény, most már kimondom ezt a szót, ami az exkurzus lényege lenne, amit azért mindenki tudomásul vesz, mindenki pozitív előjellel lát el. A keresztényeknél ott kell, hogy legyen az életükben. Az utolsó, ez az ötös, és itt volt a diakóniai vasárnapra, vagy diakóni napok zárására való kitekintésem. Most az előbbi percekben hallottam, hogy mi volt itt az előző estéken. Most csak nagyon röviden hadd mondjam el, amit ide leírtam. Az a meggyőződésem, hogy igazán diakóniát végezni, enélkül a lelki beállítódottság nélkül nem lehet. Tehát szívesség, kedvesség, jóság nélkül nem lehet. Lehet, de milyen? Gyerekkorom emléke, ott valahol a Batthyány tér mellett, ahol most az nagy piros épület, a templom, az valamikor volt egy kórház is, én úgy emlékszem, így él az emlékezetemben, valamikor apácáknak a zárda, és nekik volt egy kórháza is. Tudom, a nővérem ott feküdt. És úgy emlékszem, hogy meglátogattuk, hogy jöttek ezek a ilyen érdekes fej, idős apácákot, nesztelenül jártak a kortermekbe. Szóval a gyerek fejjel úgy megmaradt bennem egy kép, egy hallatlan, kimért apáca, akinek lakonikusan rövid, halk, de mégis utasító mondatai voltak. Tudom, hogy úgy furcsáltam. Jó, hát mind ilyen szellemként ott járkált az ágyak között. Aztán bejött egy kis fiatal, mosolygott a szeme. Emlékszem rá, hogy a nővérem azt mondta, ez egy aranyos. Másik szik, lehet szikáron is diakóniát végezni, lehet, de mennyi, mi a óriási a különbség, nem? Akkor valaki egy mosollyal viszi oda azt a gyógyszert, vagy azt a lázmírt, aki kórházban volt, az tudja, hogy ez többet ér sokszor, többet ér, mint mit sem tudja, milyen gyógyszer, amiben pedig reménykedünk, hogy segít rajtunk. Tegnap voltam meglátogatni egy idős hölgyet, aki másodszor már nem tudtam a kórházba, mert akkor lezárták a kórházakat most a lakásán. Ugye elmesélte megint a dolgokat, hogy az orvosokkal nem volt semmi bajom, de a nővérek, tisztendur, a nővérek, hát tessék elképzelni, hogy az ágytálat alattam hagyták, de órákig szinte. Hát ez egy borzasztó. Ez a diakóniát lehet csinálni, de ha nincs benne a szívem, akkor az nagyon nagy baj. Én azt hiszem, ezzel egyetértünk, mint betegek is, meg talán, mint akik a diakóniát végezzük is a magunk módján és a magunk területén. Olyan boldog vagyok, mert most van három kis diakonisza jelöltünk, ugye a Fébi Egyesület megalakul, és három lány. Nem régen ismertem meg őket, hát egyik kedvesebb, mint a másik. Szinte az embernek az volt az érzés, hogy hát ezek, itt nem is nehéz betegnek lenni, ahol ezek szolgálnak majd. Aranyosak. Sugárzik róluk az a tényleg segíteni akarás, az a kedvesség, ami nagyon kell. Én nem merek olyan fogorvoshoz menni, akit én nem ismerek, mert félek tőle. Csak ahhoz merek menni, aki már mosolyog rám, mert van már kapcsolatunk, mert különben belekapaszkodom úgy a orvos székbe, hogy ott aztán velem nem sokra megy senki. Tessék arra gondolni, hogy ez ugyan nem az a szó, kifejezetten az a szó, ami a tulajdonképpen a Galata 5.22-ben előkerül, de a diakóniával kapcsolatban van egy olyan kifejezés, mindössze ez is kétszer fordul elő. Kétszer fordul elő az Újszövetségbe, a római és a korintusi második levélbe, ami ugyanezt erősíti meg, amit én mondanék. Mindenki ismeri ezt a szót, ez a hilaritás. A hilaritás. A Róma 12.8-ban ezt olvassuk, és itt a kegyelmi ajándékokról van szó. Itt most arról. Nem lélekgyümölcse, ez Istentől kapott ajándék. De kérhető, hát nem egy, én nem gondolom, hogy ezt a hilaritást fukaran az Úristen visszatartaná, kéri valaki. Miért? Boldogan adja. A buzdító a buzdításban, az adakozó egyszerűségben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel, hilaritással csinálja. Szíven ütött, mikor készültem a héten. Megmondom őszintén, mert nem tudom, mennyire közismert ez a testvérek elő, de roham van a lelkészi hivatalokat, megrohanják naponta, pláne ott a centrumban, a Deák téren. Ma reggel is, már beöltözve, 9-kor tartottam a reggeli istentiszteletet, 2 perccel kopognak a sekrestj ajtán. Ellopták az igazolványomat. Ugye itt mindenkinek ellopják az igazolványát, ez már ez egy olyan mese, amit már mi már nem hiszünk el. De az embernek a szívében ott marad annak kérdés, hogy hát, ha tényleg kellett volna rajta segíteni. A legkülönfélébb históriákkal jönnek. Ugye ezek a hontalanok, korábban mondtuk az erdélyek, most már erdélyi kevesebb jön. erdélyi cigányok jönnek mostanában, azok még mindig mindenét ellopják. Akkor jönnek a hontalanok, jönnek a börtönből szabadultak, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Bevallom töredelemmel, hogy megszégyenített ez az ige, mert már alig-alig tudok jó kedvel segíteni rajtuk. Alig tudok. Mindig jár itt valahol hátul az, most ez hogy ver át? Most ez hogy ver át? Hol fogja elinni, amit kap? Komoly segélye van a Diáté gyülekezetnek, ez több százezer forint évente. Tehát nem azt jelenti, hogy mi nem végezzük a diakóniánkat a magunk módján. Vannak rendszeres segélyezetünk, igen komoly anyagi pénzbeli segítséget adunk, de hát azoknak, akiket leellenőriztünk, akiket ismerünk már évek óta. De hát, na ezt azért hoztam föl csak példaként, hogy a könyörülő pedig jókedvel megítélez az ige, mert alig-alig veszem észre magam, hogy én ezt jókedvel tudom csinálni. Tehát azzal a kedvességgel, ami a lélek gyümölcse kellene, hogy ott legyen bennem. Vagy amit a református testvéreink a adakozás hirdetésekor, hiszen ez egy liturgiai elem, nálunk nem, luteránusoknál, de a református istentiszteletnek liturgiai eleme, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Ugye, amikor adakozásra hívják fel a 2 Korintus 9.7-ből. Ott is a jókedvűt, aki hilarítással csinálja. A lélek gyümölcsére gondolva pedig hát szeretettel. Ennyit tudtam a diakóniához, az elmúlt napokhoz hozzáadni a magam feladata kapcsán. És most, ha megengedik, akkor nagyon röviden a kitekintésről. A készülésem során jöttem én arra rá, hogy mi protestánsok mennyire nem foglalkozunk az etikával tudatosan. Beszélünk róla, hát hogy ne. Írásmagyarázatok révén, evangéliumi könyveink is tele vannak a keresztény életnek a szabályaival vagy problémáival, de úgy rendszeresen, igazán átgondolva kiderült, hogy magyar nyelven 50 év alatt, tehát a fél évszázad alatt protestáns etika egyetlen egy jelent meg az én professzorom, azután püspökünké, dr. Nagy Gyuláé, de az is szociáletika volt. Szociáletika. Reformátusoknál se jelent meg, nálunk se. Katolikusoknál igen. Ugye a Boda Lászlónak, professzornak a keresztény nagykorúság erkölcs teológiája, tehát a teológia morális, az 500 oldal. Azután ugyancsak magyar nyelven Varga Andornak, a New Yorkba tanít, Chicagóba ez a professzor, annak két kis kötetkéje, de 400 oldallal az erkölcsi élet alapjai, élet és erkölcs. Hihetetlen tudatossággal és hihetetlen tárgyszerűséggel tudnak erkölcsi kérdésekben eligazítást adni. Én azt nagyon, nagyon tetszik nekem. Ugye ők az erények közé sorolják a szívességet. Ezt a két dolgot hadd mondjam. Érdekes az összefüggés. Azt mondják, hogy a cselekvő személy természetének kibontakozása a kegyelemben, tehát ha az Istennel valaki közösségben van, hitben jár, Isten kegyelmében él, akkor a következőképpen alakul élete, az erények vonatkozása. Van egy alaptermészete mindenkinek. Itt az ösztönök, hajlamok, a tehetség, a képesség jelenik meg. Ez az a terület, hogy amikor azt mondjuk, ez a természetem, vagy valakiről azt mondjuk, hogy milyen jó természete van, vagy a fordítottját, hát ez egy kibírhatatlan alak, kibírhatatlan, akkor a természetére gondolunk. Most van a második természet, mondja a katolikus erkölcs teológia, itt a szerzett tulajdonságaink épülnek, integrálódnak be az életünkbe, önnevelés révén a kultúra, a sport, vagy a tudatos, morális értékeknek az átvétele révén. ezt így reagáljuk le, hogy hogy megváltozott a természete. Ugye tényleg van, akik évekig nem látunk, csodák, hogy megváltozott a természete. Jó irányba alakult, szoktuk mondani. Vagy fordítva, a baráti köre olyan rossz hatással van rá, hogy aj. Így igaz. És akkor mondja a harmadiknak olyan a megszentelt, a fölemelt természet, a Krisztusba oltott életnek ez a titka. Ezt is reagáljuk, érzékeljük, erre mondjuk, hogy ez megtért. Egyszerűen csak megváltozott. Gondolkodásában életvite. Megtért. Nem egyszerűen arra szó, hogy valamilyen értékrendet önnevelés révén integrált, vagy a kultúra hatott rá és formálta. Megtér, akkor az Isten belenyúl az életébe. És az Istennel kell kapcsolatba. Amikor sugárzik belőle a szeretet. Amikor Krisztus benne él, idézik a katolikus erkölcs teológusok, az egy érzékelhető, a erények vonalán, a gondolkodásunk és a magatartásunk terén. Érzékelhető valóság. Befejezve, ez nagyon érdekes, ők mondom, hallatlan precízen csinálják. Elkülönítik az erényeket egymástól, azt mondja, vannak a személyiségnek erényei, és ezt föl is sorolják, irdatlan hosszú sor, ide tartja, hogy önérzet, az alázat, a szerénység, a becsület, a hűség, tisztelettudás, nyitottság, és így tovább. Ezek a személyiség erények, vannak közösségi, társadalmi erények, az udvariasság, igazságosság, önzetlenség, tolerancia, tisztelet, ügybuzgóság, és így tovább. Nagyon bölcsen hivatásbeli erények, a hivatástudat, a kezdeményezőkészség, a vezetőképesség, a szakmai becsület, a megbízhatóság, a kreativitás, ezek mind a hivatásbeli erény. És a mi mai témánkat ők a karakterológiai erények közé sorolják. Ott van a kedvesség elsőként megemlítve, a szívesség, a lovagiasság, a bölcsesség, a jókedély, a komolyság, a humorérzék, a higgadság, a vendégszeretet és a lelkesedni tudás jó értelemben. Az is mind erény, különösen a fiataloknak ugye az erénye. Hát én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak a testvérek, és nem tudom, hogy szokott ez a beszélgetés lezajlani, de gondolom, én leülök, és akkor beszélgetünk. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.